jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Folytatjuk a Jó Tanács című műsorunkat, és hát ugyebár Viktor Frankl Mégis mond igent az életre című könyvét olvassuk, illetve szemléljük. Már az 51-es oldalon tartunk. Tudom, hogy nagyon nehéz ez az első része, és hihetetlenül fájó befogadni mindazt, amit ő akár átélt Auschwitzban, de annyiszor elmondtam, és továbbra is mondom, hogy azért akarom ezt a könyvet és ennek minden sorát átadni a kedves hallgatóknak, hogy átértékeljük a mi saját életünket. Mai fejezetünk címe, ami fáj. Fásultság, az érzelmek eltompulása, belső nemtörődömség és közöny jellemzik a foglyok lelki reakcióit a lágerélet általunk második fázisának nevezett szakaszában, és mindez hamarosan érzéketlenné teszi a foglyokat, a naponta és óránként elszenvedett ütlegelésekkel szemben is. Ez az érzéketlenség a féle nélkülözhetetlen páncérrétekként szolgál, amivel a fogoly még idejében körülveszi a lelkét. Az ütlegelések mindennaposak a táborban a legcsekélyebb okból, de akár ok nélkül is. Például az építkezésen, ahol dolgozom, kiosztják a 10 órait. Felsorakozunk egymás mögött. A mögöttem álló állítólag egy lábfejnyire kíjebb állt a sorból, ami nem tetszett az SS őrnek, talán zavarta a szimmetria érzékét, s bár mondjuk fegyelmezési szempontból teljességgel lényegtelen és fölösleges volt, hiszen egyébként is egy hepehúpás, még el nem egy engedett terület, kellős közepén álltunk, nem volt ínyire ez a rendetlenség. Nekem természetesen fogalmam sem volt arról, hogy mi zajlik a hátam mögött a sorban, s arról sem, hogy mi megy végbe az ő lelkében. És egyszer csak két hatalmas ütés csattant a fejemen. Csak akkor vettem észre, hogy az őr mellettem áll, s ő volt az, aki a botjával rám ütött. Nem az ütések okozta, testi fájdalom az igazán bántó. Bennünket felnőtt foglyokat ez ugyanolyan kevéssé kavar fel, mint a megfenyített gyerekeket. A lélek fájdalma, azaz az igazságtalanság, illetve az ütések indokolatlan volta, miatti felháborodás az, ami az ilyen pillanatokban valóban fáj az embernek. Így érthető, hogy az az ütés, ami el sem találja az embert, bizonyos körülmények között még fájdalmasabb lehet. Egyszer például a nyílt vasúti pályán állok a hófúvásban. A munkát a cudaridőjárás ellenére sem szakíthatjuk félbe. Szorgalmasan töltöm fel a sinközöket kavicssal, már csak azért is, hogy ne fázzak annyira. Egy pillanatra félbehagyom a munkát, hogy szusszanjak egyet, s csákányomra támaszkodom. Szerencsétlenségemre az őr éppen ebben a pillanatban fordul felém, s természetesen azt hiszi, hogy lazsálok. S mi ekkor nekem igazán fáj mindennek, s előre haladott eltompultságom ellenére, az nem a szidalmazó prédikáció vagy a szokásos verés, amire számíthatok, hanem az, hogy az őr még szidalmazásra sem méltatja ezt a lepusztult, s rongyokban lévő alakot, ami ennek vélhetően látszom. Ehelyett a következőket teszi. Mint egy játékosan fölemel a földről egy kavicsot, és felém hajítja. S hogy mit éreztem? Arra gondoltam, így az állatot szokták figyelmeztetni. Egy házi állatot emlékeztetünk így munkakötelességére, azt az állatot, amelyhez oly kevéssé kötődünk, hogy még büntetése sem tartjuk érdemesnek. Ezek után érthető, hogy az ütlegeléseket kísérő gúny a legfájdalmasabb. Egyszer hosszú, nehéz vasúti talpfákat hordtunk a jeges vágányokon keresztül. Egy botlás nem csak az érintett számára lehet rendkívül veszélyes, hanem azon bajtársakra nézve is, akik ugyanolyan súly alatt görnyednek. Egyik kollégám és barátom cipőficammal született. Már azért is boldog lehet, hogy egyáltalán dolgozhat, mert az olyan testi fogyatékosok számára, mint ő, minden egyes szelekció gyakorlatilag a gázkamrába vezető biztos halált jelenti. És most ott botladozik a síneken át egy különösen nehéz talpfával. Látom, amint néhány lépésre a lerakódó helytől meginok, attól tartok összerogy, és magával rántja a többieket is. Az én vállamra még nem rakták rá a következő talpfát, így ösztönösen odaugrom, hogy megtámogassam, és segítsek neki a cipelésben. Ám már is ott záporoznak az ütések a hátamon, s trágár ordítások közepette rendre utasítanak és visszarendelnek a helyemre. Teszi ezt ugyanaz a felügyelő, aki pár perccel azelőtt gúnyosan azt vetette a szemünkre, hogy nekünk, barmoknak fogalmunk sincs a bajtársias együttérzésről. Egy másik alkalommal, 20 fokos hidegben, egy erdőben hozzáfogtunk, hogy a felső, teljesen kemény földréteget felcsákányozzuk. A lefektendő vízvezeték helyét kellett előkészítenünk. Ez időtájt én már fizikailag nagyon leromlott állapotban voltam. Jön a munkafelügyelő, pufok és piros posgás, arca leginkább egy disznó pofájára emlékeztet. Feltűnik nekem, milyen irigylésre méltóan meleg kesztyűt, szörmebéléses bőrkabátot visel, míg nekünk ebben a zord hidegben még kesztyünk sincs. Egy ideig némán figyel engem. Rosszat sejtek, pedig a már kicsákányozott föld pontosan ellenőrizhető mennyiségben ott látható előttem. S aztán rákezd. Te disznófajzat, már jó ideje figyellek. Téged egyszer én tanítalak meg igazán dolgozni. S megtanulod, még ha fogaiddal is kell feltépned a földet. Itt fogsz beledögleni, arról gondoskodom. 2 nap alatt kikészítelek, hiszen te egész életedben nem dolgoztál, ez messziről kiabál rólad. Mi voltál te? Kereskedő mi? Nekem már minden mindegy. Hiszen fenyegetéseit, hogy rövid időn belül tönkretesz, komolyan kell vennem. Felegyenesedem, szilárdan a szemébe nézve azt mondom. Orvos voltam, szakorvos. Aha, szóval orvos voltál? Ezt elhiszem neked, ahhoz értettél, hogy kicsald mások pénzét. Felügyelő úr, a főfoglalkozásomban éppen fizetség nélkül dolgoztam a szegények ambulanciáján. Ez már túl sok volt neki. Rám ront, lelők a földre, és úgy üvölt, mint egy őrült. Már nem tudom, mit ordított. Ezúttal azonban szerencsém volt. Munkacsoportunk kápója lekötelezettnek érezte magát velem szemben. Szívébe zárt engem, amikor a munkaterületre vezető, órákig tartó menetelés közben szembeütlő szakmai hozzáértéssel hallgattam meg szerelmi történeteit és házassági konfliktusairól szóló panaszait, s jellemének karakterológiai diagnózisával s néhány pszichoterápiai tanáccsal sikerült rá jó benyomást tennem. Azóta hálás volt nekem. Hálája már napok óta igencsak értékesnek bizonyult számomra. Ragaszkodott hozzá, hogy nekem a többnyire 280 emberből álló, menetoszlopban az első 5 főből álló sorban közvetlenül maga mellett tartson fenn egy helyet. Nagy jelentőséggel bírt ez számomra. A következő szituációt kell elképzelnünk. Kora hajnalban, míg fél homályban sorakozunk fel. Mindenki attól rettegne, hogy túl későn érkezzék, s emiatt csak valahol a hátulsó sarokban kapjon helyet. Ez tudnélik azzal a veszéllyel jár együtt, hogyha egy sokkal hátrányosabb, nehezett munkához van még szükség, kivezényelhető személyekre, akkor elérkezik a rettegett pillanat, s a lágerfelelős többnyire az utolsó sorokból kiemeli a kellő számú embert. Nekik aztán valami szokatlan, valamilyen okból különösen rettegett munkára vezényelt csoporthoz kell csatlakozniuk. Az is előfordulhat azonban, hogy a tábor felelős, hogy áthúzza a spekulánsok számításait, épp az első 5-ös sorokból jelöli ki áldozatait. Minden könyörgést és tiltakozást néhány jól irányzott rugással hallgattatnak el, s a kiválasztott áldozatokat ütlegelések és ordítások közepette űzik át a felvonulási téren. Míg az én kápom bizalmas közlendője tartott, addig velem nem fordulhatott elő ilyesmi. Garantáltan biztosított volt számomra a mellette levő kitüntetőhely. S még valami. Ez időtájt már majd mindegyik táborlakos súlyos, éhség okozta ödémában szenvedett. Lábszáraim megdagadtak, aminek következtében annyira feszült rajtuk a bőr, hogy térdeimet alig tudtam behajlítani, és a cipőmet sem fűzhettem be, mert csak így tudtam belepréselni megdagadt lábfejemet. Kapca vagy zokni, ha még lett volna is ilyesmik, bele nem fért volna a cipőbe. Így aztán félig meddig mezítelen lábaink mindig nedvesek voltak, hiszen a cipőbe beleesett a hó. Ennek aztán természetesen hamarosan elfagyások, kisebesedett, fadsérülések s hasonló sebek lettek a következményei. Minden egyes lépés a szószoros értelmében pokoli fájdalommal járt együtt. Ezen kívül a havas földeken át vezető menetelés közben szakadt cipőinkre jégdarabok tapadtak. Hol itt, hol ott esik el egy-egy bajtársunk, a mögöttük haladók pedig rájuk zuhannak. Akkor a menetoszlopnak az a szakasza megtorpan a menetelésben. A menetoszlop szétszakadózik, ám ez nem tart sokáig, mert a kísérő örök közül valaki menten ott terem, és puskautassal ütlegeli az elesett bajtársakat, hogy minél előbb felálljanak. Minél erőlébb állsz a menetoszlopban, annál kevésbé fenyeget az a veszély, hogy az ilyen jellegű, újból és újból felmerülő zavarok a te sorodra is kihatnak, annál kevésbé kényszerülsz megállásra, hogy aztán a lábaidat szaggató fájdalom ellenére futólépésben írd utól a többieket. Mekkora szerencsét jelentett számomra, hogy a kápó úr tiszteletbeli személyes testi és lelki orvosa lehettem, hogy mellette menetelhettem egyenletes tempóban az első sorban. Nem is szólva arról, hogy teljesítményemért még egy másik fajta honoráriumot is kiérdemeltem. Amíg egyáltalán kaptunk munkahelyünkön ebédre levest, számíthattam arra, hogy ha én kerülök sorra, a szedőkanalat egy kicsit mélyebbre merítette a kondér aljára, s így csajkámba néhány szem borsó is került. Ennek a kápónak még itt is volt annyi bátorsága, hogy fülébe sugja a rám felbőszült előmunkásnak, hogy engem egyébként jó munkásként ismer. Ez ugyan nem sokat használt, ám mégis sikeresnek bizonyult a tekintetben, hogy egyik mozzanatává vált azon események sorozatának, amelyek végül életem megmentéséhez vezettek. Másnap a kápó egyszerűen átcsempészett egy másik munkacsoportba. Ezzel a kívülről szemlélve minden bizonnyal jelentéktelennek tűnő epizóddal azt akartam szemléltetni, hogy amíg meglehetősen eltompultakat is magába ragadhatja, a felháborodás érzése nem is annyira a durvaság, vagy a testi fájdalom, mint inkább a megalázó gunyorosság miatt, ami mindezt kíséri. Annyira fejembe szállt a vér, amikor azt kellett hallgatnom, hogy valaki ítéletet mond az életemről, akinek arról a leghalványabb fogalma sem lehetett, s ráadásul egy olyan ember, aki olyan ordinári és brutális, hogy kórházi rendelőm asszisztensnője még a váróterembe se engedne volna be. Voltak azonban olyan előmunkások is, akik együtt éreztek velünk, s minden tőlük telhetőt megtettek, hogy elviselhetőbbé tegyék sorsunkat legalább akkor, amikor az építkezéseken dolgoztunk. Bár ők is minduntalan a szemünkre hányták, hogy egy rendes munkás rövidebb idő alatt a mi teljesítményünk többszörösét lenne képes felmutatni, mégis megértőnek mutatkoztak, ha erre így érveltünk. Egy átlagos munkás napi tápláléka nem 300 g kenyérből és egy liternyi felvizezett levesből áll. Egy átlagos munkásnak nem kell olyan lelki terheket viselnie, mint nekünk, akik semmit sem tudunk, szintén táborba hurcolt, vagy talán már gázkamrában elégetett hozzátartozóinkról. Egy átlagos munkásnak nem kell állandó, naponta, sőt óránként fenyegető halálos veszélyt kiállnia, és így tovább. Az egyik jóindulatú előmunkással szemben egyszer még azt is megengedhettem magamnak, hogy megjegyezzem, ha ön, előmunkás úr, a néhány hét alatt úgy megtanulná tőlem az agypunkciót végezni, mint ahogyan én megtanultam öntől ezeket a földmunkákat, akkor minden elismerésem az öné. Mire ő mosolygott? A második frázist alapvetően az apátia jellemzi, ami a lélek szükségszerű önvédelmi mechanizmusa. A megélt valóság jelenségei eltompulnak. Minden érzékelés vele együtt a teljes érzelmi élet egy feladatra koncentrálódik. A puszta lét megőrzésére, önön és sorstársaink életének védelmére. Így aztán nap mint nap felhangzott bajtársaink oly jellegzetes sóhajtása, amikor esténként a munkahelyről visszahajszolták őket a táborba. Nos, megint eltelt egy nap. Ebben a lelki szükségállapotban s azon kényszerűség szorításában, hogy minden figyelemnek közvetlenül az élet puszta megőrzésére kellett összpontosulnia, Teljességgel magától értetődő, ha olybá tűnik, hogy a lelki élet egészen meglehetősen primitív szinte süllyedt volna. Voltak sorstársaim között olyan kollégáim, akik ezt a jelenséget a pszichoanalitikus felfogásra alapozva a fogolyként élő ember regressziójaként értelmezték, amikor tehát a lelki élet csupán primitív megnyilvánulási formákra korlátozódik. A táborlapok tipikus álmai egyértelműen elárulják, mennyire leegyszerűsödtek a foglyok vágyai és törekvései. S hogy miről álmodik leggyakrabban a táborlakó? Kenyérről álmodik és tortaszeletekről, cigarettákról s egy jó meleg kátfűtőről. S mert legalapvetőbb igényei kielégítésére sincs mód, ezért azok beteljesülését ezen egyszerű vágyálmokban éli meg. Az már más kérdés, hogy milyen fájdalmat okoznak az álmodónak az efféle álmok, amikor kénytelen ráébredni a tábor élet valóságára, és rá kell döbbennie, micsoda rettenetes szakadék van álombéli illúziói és a tábor valósága között. Soha nem fogom elfelejteni, amikor egyik éjjel a mellettem fekvő bajtársam hánykolódására ébredtem, aki nyilvánvalóan valamilyen szörnyű rémálom hatására hangosan jajgatott. Itt kell megjegyeznem, hogy mindig is messze menően együtt éreztem az olyan emberekkel, akiket szorongásokat keltő kényszerképzetek és rémálmok kínoztak. S már-már azon voltam, hogy felébresszem szegény rémektől gyötört bajtársamat. Abban a pillanatban megrémültem. Mit is akarok tenni valójában? S már vissza is húztam a kezem, amivel az álmodót fel akartam rázni. Mert abban a pillanatban minden korábbinál erőteljesebben ébredtem annak tudatára, hogy nincs az az álom, még a legszörnyűbb sem, ami olyan kegyetlen lenne, mint az a valóság, ami a táborban körülvett bennünket, s én még azt akartam, hogy valakit ennek éber tudatos átélésére ráébresztek. A foglyok olyan, már-már elképzelhetetlenül magas fokú alultápláltságban voltak kénytelenek szenvedni, amiből magától értetődően következik, hogy a legalapvetőbb ösztönkésztetések, amire a táborban a lelki élet degradálódik, középpontjában a táplálkozási ösztön áll. Ha egyszer van alkalmunk megfigyelni a foglyok túlnyomó többségét, amint kihasználva az alkalmat, hogy valamelyest enyhült a felügyelet ébersége, összegyűlnek a munkahelyükön, azt fogjuk tapasztalni, hogy azonnal az evésről kezdnek el beszélni. Biztosra vehető, hogy egyikőjük menten neki lát, hogy arról faggassa az árokban mellette dolgozó bajtársát, mi a kedvenc étele. Azután recepteket cserélnek egymás között, majd teljes menüket állítanak össze arra a napra, amikor majd kölcsönösen meghívják egymást egy-egy találkozóra, hogy együtt ünnepeljenek, majd ha újra szabadok lesznek és otthonukban élnek. És abba sem tudják hagyni, hogy mindezt a legapróbb részletekig kineszínezzék, mindaddig, míg valaki hirtelen nem jelez, többnyire álcázottan, például megnevezett bizonyos számjegyet, amit továbbadnak az árokban. Közeledik az őr. Én magam aggályosnak tartottam ezeket az állandó, már-már kényszerképzetszerű, evésről folytatott beszélgetéseket. Nem kellene a szervezetet, amelyiknek egyszer már félig meddig sikerült valahogyan beállítódnia a rendkívül kevés ételmennyiségre, illetve alacsony kalóriaértékre, ilyen ínyentségektől és hasonlókról szóló, intenzív s érzelmeket felkavaró fantáziálással provokálni. Meg lehet, hogy az efféle vágyképek a pszichéje számára pillanatnyi megkönnyebbülést idéznek elő, ugyanakkor azonban olyan illúziónak az összetevői, amelyek a fiziológiai létre minden bizonnyal káros kihatással vannak. Az utóbbi időben a napi táplálék a naponta egyszer kiosztott, bőségesen felvízezett levesből s hozzájáró kevéske kenyéradagból állt. Ehhez jött az úgynevezett kiegészítés, ami lehetett 200 g-nyi margarin vagy egy szelet silány felvágott, egy darabka sajt vagy műmész, vagy egy kanál híg lekvár, és így tovább naponta más-más. Kalóriaértékét tekintve teljességgel elégtelen táplálék, különösen akkor, ha nehéz fizikai munka mellett még más nehézségekkel is meg kellett küzdeni a szervezetnek. A faggyal például s méghozzá messze menően hiányos öltözékben. S még rosszabbul jártak a betegek, akik gyengélkedőn voltak, tehát fekve maradhattak a barakkokban, s nem kellett külső munkára menniük a táborból. Amint a bőr alatti sejtszövetek utolsó zsírtartalékai is felhasználódtak, s egyszer csak úgy néztünk ki, mint bőrrel fedett, és ronc cafatokba öltöztetett csontvázak, saját magunkon tapasztaltuk meg, hogyan lát hozzá a testünk önmaga fölemésztéséhez. A szervezet elfogyasztotta saját fehérje mennyiségét, s az izomzat elsorvadt, aminek következtében a szervezetnek semmilyen ellenálló ereje nem maradt. Barakkunk közösségéből egymás után haltak meg az emberek. Valamennyien meglehetős pontossággal ki tudtuk számítani, hogy ki lesz a következő, hogy ő maga mikor kerül sorra. Hiszen volt épp elég alkalmunk a legkülönfélébb tünetek megfigyelésére, aminek révén megfogalmazhattuk prognózisunkat, és meglehetősen biztonsággal jeleztük előre a halált bekövetkeztének időpontját is. Ő már nem húzza sokáig, vagy ő lesz a következő, suktuk egymásnak. És amikor esténként lefekvés előtt tetvészkedtünk, s mesztelenül láttuk a saját testünket, valamennyien hozzávetőlegesen ugyanazt gondoltuk. Ez a test itt, az én testem, valójában már ez is tetem csupán. Mert hiszen mi marad belőlünk? Egy nagy tömegnyi emberhús, egészen kicsiny töredéke, a szöges drót mögé kényszerített tömeg apró része, egy tömegé, amelyet néhány földkunyhóba zsúfoltak, egy tömegé, amelyből naponta egy meghatározott százalék oszlásnak indult, mert kilehelte lelkét. Korábban esett már szó az evéssel, illetve a kedvenc ételekkel kapcsolatos gondolatok kényszerképzeti jellegéről. Ezek a gondolatok minduntalan hatalmukba kerítik a foglyot, amint cseppnyi ideje vagy tudatában parányi hely maradt számukra. Így érthető az is, hogy közülünk éppen a legjobbak vágyták annak az időnek az eljövetelét, amikor egyszer újra legalább megközelítően, megfelelően étkezhettek, azonban nem csak a jó étel kedvéért, hanem azért is, hogy legyen végre vége annak az embernek méltatlan állapotnak, amikor az ember nem tud másra gondolni, csak az evésre. Aki maga soha nem étkezett, éhezett, nehezen tudja elképzelni, micsoda lelketörlő belső konfliktusok s önuralomért folytatott harcok dúlnak az éhezőben. Aki nem élte át, nehezen fogja föl, mit is jelent állni az árokban, csákányozni, és közben minduntalan arra figyelni, hogy a sziréna vajon fél tizet, vagy már 10 órát jeleze. Minduntalan a félórás ebédszünet közelettére várni, s arra gondolni, mikor osztják már a 10 órait. Az előmunkástól, hanem a kellemetlen ember, vagy az arra haladó civilektől minduntalan azt kérdezi, hány óra van. A kesztyűben, fagytól meggémberedett ujjakkal gyengéden megtapogatni, a zubbony zsebében a kicsinke kenyeret, letörni belőle egy darabkát már a szájhoz közelíteni, s aztán az akarat végső megfeszítésének erejével, lassú mozdulattal újból visszatenni a zsebbe, mert eleget akarunk tenni reggeli fogadalmunknak. Délig ki kell bírnunk evés nélkül. Végtelen vitákat folytattunk bizonyos elvek értelmes vagy értelmetlen voltáról, hogy tudnélik, hogyan érdemes beosztani azt a napi csekélyke kenyéradagot, amit az utóbbi időben egyszerre adtak ki. E tekintetben két nagy pártra oszlottunk. Az egyik párt tagjai azt a nézetet képviselték, hogy mindent azonnal meg kell enni, amit kap az ember. Úgy vélték, két érv is emellett szól. Egyfelől így legalább az ember napjában egyszer egészen rövid időre csillapíthatja legkínzóbb éhségét, másfelől ez biztosít védelmet a tolvajoktól vagy másfajta fenyegető veszteségektől. Az ellenpárt másképpen érvelt. Ami engem illet, én végül is ehhez az ellenpárthoz csatlakozom. És ennek személyes okai voltak. A tábor élet 24 órájának legrettenetesebb pillanata mindig az ébredés volt. Amikor a kora hajnali órában 3 éles sípszó, ami az ébresztőt jelezte, kíméletlenül kiszagított bennünket elgyötörtségünk és vágyaink álmából, amikor megkezdődött a harcunk nedves cipőinkkel, hogy a lábunkra húzhassuk őket, amelyekben azonban alig tudtuk belepréselni, kisebezett, s az éhség okozta ödémától feldagadt lábfejünket, ha tehát az ébredés első ilyen perceiben kezdetét vette, az olyan tárgyak álnoksága miatti jajveszékelés és átkozódás, mint például a cipőfűzőt helyettesítő drót, ami eltörött, amikor az egyébként helytállásukról ismert bajtársaink úgy sírnak, mint a gyerekek, mert végül a nedvesség következtében túl szükké vált cipőjüket, mégis a kezükbe kellett vinniük, s mezítláb kellett futniuk a havas utakon a gyülekezőhely felé, nos, ezekben a rettenetes pillanatokban volt számomra egyetlen gyenge vigasz. Kiúszhattam a zsebemből azt a darabka kenyeret, amit még este tettem félre, és egészen átadva magam az élvezetnek, elfogyaszthattam. Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd 2 hét múlva. További áldott szép napot kívánok önöknek, és azt kérem, hogy mégis mindennek ellenére mondjanak igent az életre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!